Retorika. Meggyőzés, erőszak, szerelem. Adamik Tamás előadása.
Hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. A mai órán egy nagyszerű tanulmánnyal ismertetem meg önöket, Landmarks, Essays, ugye, on Classical Greek Rhetoric. Tehát kérem szépen, ez 1994-ben, mégpedig, ezt már említettem, John T. Kirby, ő egy amerikai professzor, és a tanulmányának a címe, a nagy háromszög a korai görög retorikában és poétikában, tulajdonképpen egy modellt. Tehát azt a modellt írja le, amely a görög gondolkodásban, a görög irodalomban, a görög retorikában működött, és én hozzáteszem, hogy ez a modell működik napjainkban is, és tulajdonképpen a mindennapi életben eme modell szerint cselekszünk, kérem szépen. Van három olyan fogalom, amely az emberi viselkedést befolyásolja vagy szabályozza. Ez a három fogalom, kérem szépen, az egyik a pejtó, ez ugye, ő görög szavakat használ, átírva latin betűkkel, én is azt teszem, tehát a pejtó, ez ugye a meggyőzés, a pejtó. A második, bia, ez az erőszak. És a harmadik, Erosz, ez a szerelem. Erosz, ebből van ugye az erotika. Erosz, szerelem. Na most azt fejtegeti Kirby, hogy ez a három fogalom kapcsolatban áll egymással, és sajátos viszonyba lépnek egymással. Tulajdonképpen az irodalmi művek, ugye az emberi életet tükrözik, és emiatt ugye legalább kettő megjelenik minden irodalmi műbe. Ilyen viszonyok, ugye egyik ilyen viszony a pejtó és a bia, tehát a meggyőzés és az erőszak. Második ilyen viszony a pejtó és az erósz. A harmadik pedig, kérem szépen, az erósz és a bia. Hogyha kérem ezt ábrázolni akarjuk, akkor egy háromszöggel tudjuk ezt ábrázolni. Tehát ugye itt van a pejtó, itt van a bia, és itt van, kérem szépen, az erósz. Most akkor nézzük meg az első tengelyt, a pejtó és a bia tengelyt. A meggyőzés és az erőszak között ellentétes viszony van. Megpróbálok valakit meggyőzni szóban, ugye próbálom meggyőzni szóban, még egyszer próbálom, még harmadszor próbálom, és amikor csődöt mondta meggyőzés, akkor ugye jön a bia, az erőszak. Gondoljanak államok közötti viszonyra, ugye vannak a tárgyalások, nem tudnak közös nevezőre, és akkor jön ugye a bombázás. Ez borzalmas dolog. Miért bombázás? Miért borzalmas? Mert ugye az erőszak az állatokra jellemző. Tehát ugye fantasztikus dolog, itt tulajdonképpen ugye az ember és az emberi és az állati tulajdonságokról van szó. Na most ez a pejtó és a bia a kettő közötti, ugye nagyon érdekes a tengely nagyon jó mutatja, hogy mennyire érvényesül a pejtó, amikor ugye összhang van 50-50 arányba, akkor összhang, de hogyha elbillen a mérleg, akkor akkor jön a baj, tehát hogyha a bia felé billen a mérleg nyelve. Tehát kérem szépen, ez a folyamat, amelyen ez a tengely ábrázol, ez a civilizáció alaptörvénye. De nem csak a civilizáció, hanem ugye az emberi élet alaptörvénye is. Tudnék, az állatok erővel döntik el a vitás kérdéseket. Az emberre az ész ereje a jellemző. Az ember, ugye, ha emberi módon akar eljárni, akkor a szó erejével szünteti meg a konfliktusokat. Most nagyon érdekes, ha megnézzük a legrégibb görög irodalmi alkotásokat, akkor azt látjuk, hogy ez a páros, a pejtó és a bia irányítja. Például nézzük meg az Íliászt. Ugye az Íliász cselekményének az ívét ez szabja meg, hogy haraggal kezdődik, és Achilleusz már-már kirántja a kardját, hogy Agamemnont megöli, amikor Pallas Athéné akadályozza ezt meg. Tehát biával kezdődik, erőszakkal az erőszak folytatódik, végül az utolsó énekben, ugye a 24. énekben, amikor Priamosz király elmegy a haragos dühöt Achilleuszhoz, és ugye alázatos hangon kéri, hogy adja ki fia Hektor holttestét, és Achilleusznak eszébe jut, hogy neki is van egy öreg édesapja, és ha vele mi történne, ez a gondolat megindítja őt, és a pejtó érvényesül. Tehát ugye milyen érdekes, hogy az Íliász cselekményében kezdődik biával, erőszakkal, és ez az erőszak nagyon sokáig megvan, és lezárul az egész a pejtóval. Nagyon érdekes, hogy az Odüsszeiában éppen fordítva van. Ugye az Odüsszeiában, kérem szépen, pejtó, a tanács mindent elintéz, a meggyőzés. Ugye milyen érdekes, a ma isteni hölgy fogságában van Odüsszeusz, és milyen érdekes, meg tudja győzni. Egyrészt az istenek meg tudják győzni ugye a hölgyet, másrészt Odüsszeusz is meg tudja győzni a hölgyet, és egy szép este után elbúcsúznak, és eltávozik Odüsszeusz, és végig a beszédnek eredménye van, hatékony a beszéd. Ugye nagyon érdekes, hogy még Pénelopé is az erőszakos kérőket meg tudja győzni ígérgetéseivel, és fantasztikus érdekes a végén. Olyan kegyetlenné válik a szituáció, a kérők is egyre szemtelenebbek. És úgy alakul a helyzet, hogy a szó ereje nem érvényesülhet, és ekkor jön a bia, és ugye Odüsszeusz segítőivel együtt a kérőket lekaszabolja. És fantasztikus érdekes, hogy a legvégén mi történik. Tehát ugye a sok-sok pima szemtelen kérőt ugye lekaszabolják, és akkor Odüsszeusz elmegy, hogy idős papáját ugye a falusi birtokon meglátogassa, és akkor kérem szépen a megölt kérők rokonai jönnek Odüsszeusz ellen, és mi történik? Pallas Athéné békét teremt. Tehát itt is megvan a pejtó, de isteni beavatkozásra. A görög tragédiák többségében is a pejtóbia tengelyen játszódik a cselekmény. Tehát ez szerint a modell szerint, ha a pejtó felmondja a szolgálatot, akkor a bia veszi át a szerepét. Nagyon érdekes, Oidipusz király, valamennyien olvasták. Oidipusz király elkezd nyomozni, és mivel a hölgyek sokkal érzékenyebbek, ugye a hölgyek nem véletlen, hogy az antikvitásban ugye a szibillák is hölgyek voltak, tehát sokkal érzékenyebbek. Jokaszté már sejti, hogy ennek a szigorú nyomozásnak szomorú lesz a vége, és megpróbálja lebeszélni Oidipuszt arról, hogy tovább nyomozzon, nem tudja meggyőzni, és ugye végül mi lesz? A bia, az erőszak, mégpedig annak egy borzalmas formája, a főhős önmagában találja meg a gyilkost, és önmagát bünteti meg azzal, hogy saját szemét kiválja. Tehát a bia érvényesül. vagy Euripidész Hekuba, Euripidész Hekuba című darabjában. Csodálatosan mutatja be Euripidész, hogy olykor a pejtó nem tud érvényesülni. Vagy a pejtó a bia szolgálatában áll. Hekuba tudnilik mézédes szavakkal, ígérgetésekkel, kedvességekkel, Polümésztort kérem szépen, aki megölte fiát, Polidóroszt, becsapja, csapdába ejti, becsalja egy sátorba, ahol a trójai nők őt megvakítják, fiait megölik. A pejtó olykor a bia szolgálatába tud állni. Ugyanezt látjuk Agamemnon. Ugye Agamemnon hazaér. Ugye a trójai háborúból Mükénébe hazaér, és azt veszi észre, hogy fantasztikus pompával fogadják, bíbor szőnyeget terítenek le előtte, Klütajmnesztra felesége kedves szavakat mond, a nagy hadvezér, a nagy király egészen zavarban van, eme szíves fogadtatás, tehát itt a pejtó, gyönyörű szavakkal, kedvességgel, ugye, a feleség szerepének tökéletes érvényesítésével szépen becsalják a fürdőszobába, és ott jön a bia, az erőszak. Tehát kérem szépen, nagyon érdekes, hogy olykor a pejtó, a meggyőzés és az erőszak szövetségre lép, és még inkább érvényesülhet, kérem szépen, a bia, az erőszak. Most nézzük meg a másik tengelyt, a meggyőzést és a szerelmet. Ugye azt mondtuk, hogy itt a meggyőzés és az erőszak között a viszony ellentétes. Itt a meggyőzés és a szerelem között a viszony, a tengely összekapcsoló, összekötő. Az összekapcsolás, az összekötés a szerelem természetén alapul, a szerelem vágyon alapul, a vágy arra irányul, ami még nincs. Erósz sürgeti azt, ami még nincs, ugye? Tehát a vágy tulajdonképpen tényé válik végül. E feladat érdekében, hogy a vágy megszerezze tárgyát, pejtó segít. Innen a kapcsolatos. Pejtó segít. A kettő együttműködik. A pejtó erósz tengely, tehát a meggyőzés, a szerelem tengely, kérem szépen, félelmetesen erős. Teljesen háttérbe tudja szorítani a logikát és a tisztességet. Felszólítása nagyon erős, ugye? A vágy azt mondja, gyere velem, légy a kedvesem. Pénelopé kérői nem végzik el ezt a feladatot sikeresen. Ők is kérik Pénelopét, Pénelopé felel valamit, de a szerelmet nem adja oda. Kallüpszó Odüsszeusszal kapcsolatban már sikeresebb, több évig ott tudja tartani Odüsszeuszt, tehát bizonyos időre sikeres. Ezzel szemben Euripidész Hippolytosz című tragédiájában a dajka nagyon ügyetlenül képviseli a pejtót, a meggyőzés szerepét. Ugye Hippolytosz sportos fiatalember, aki csak Artemis istennőt tiszteli, a vadászat istennőjét tiszteli, és emiatt Afrodité meg akarja büntetni, és ugye a büntetés hogyan zajlik, hogyan bünteti meg? Úgyhogy szerelmet ébreszt mostoha anyjában, ugye szerelmet ébreszt Hippolytosz után. A királynő, ugye Tészeusz a férje, Fédrának hívják, nagyon híres családból származik Fédra. Miért Fédra? Miért híres? Hát ugye Mínosz király. Mínosz király leánya, ugye, és másik a nővére is még híresebb, Ariadné, ugye? Tehát híres családból származik, kérem szépen. Fédra, tehát szerelmes lesz Hippolitusba nem esik, nem alszik, ugye az antik szerelem nem olyan volt, mint manapság, ugye. Antik szerelem az teljes betegség volt, tehát két hétig nem evett, nem ivott szerencsétlen, és ugye hát a dajkája látja, hogy beteg, ugye, és kérdezi a dajkája, egyébként a dajkája ragyogó szofista. Szóval nagyon jól tud beszélni, ki kérdezi ki, és akkor látja, kérem szépen, hogy egyszerűen nagy baj van. Tudnilik, ugye, azt mondja, hogy szerelmes vagyok a mostoha, végre, ugye, a mostoha fiamba, baj. Dajkája hát először is leül a meglepetéstől, hát azt mondja, szörnyű bűn, ugye ez rettenetes bűn, ilyet nem lehet elviselni, és leteremti neveltjét. Erre Fédra azt mondja, hogy hát ha ez így van, akkor számomra más nem maradt, csak a halál. Úgyhogy a dajkája erre megretten, és azt mondja, mégis hát válasszuk akkor a kisebb rosszat, és ugye megpróbál szerelem követként eljárni Hippolitusnál, úgyhogy ráveszi Hippolitust, hogy jöjjön be a városba, mert a királynő akar vele beszélni, és a királynő Fédra nagyon ügyesen kezdi, hát mondja, hogy hát olyan a természet, hogy olykor a hölgyek is szerelembe esnek, olykor az urak is szerelembe esnek, és mondja, most vele éppen ez történt. Hippolitus nagyon megörült, mert azt hitte, hogy a papája iránt, Tézeusz iránt ébredt fel a nagy szerelem, és amikor kiderült, ugye, hogy nem a papája, hanem ő maga a szerelem, a vágytárja, felüvöltött, felugrott, és ugye átkozni kezdte a női nemet. Ugye, nagyon csúnya dolgokat mondott. Úgyhogy kérem szépen, erre, mivel a pejtó, a meggyőzés felmondta a szolgálatot, Fédra mit csinált? Fédra kétségbeesésébe fölakasztotta magát, de előbb írt egy levelet, és azt a kezében szorongatta. Ugye amikor a kötélen lógott, és természetesen éppen abban a pillanatban érkezett meg ugye férje Tézeusz, levágják a kötélről, kiveszik a levelet, és kiderült ugye, hogy a levélben az volt, hogy ez a Hippolitus, aki mindenki becsületes, tisztességes, mit csinált, megerőszakolta mostoha anyját, és mostoha anyja ezt a szégyent nem tudta elviselni, és öngyilkos lett. Természetesen Tézeusz ugye féktelen dübeg, és ugye azonnal megátkozta Hippolitust, és Poseidon lehetővé tette, hogy az átok érvényesüljön, és ugye Hippolitus ártatlanul meghalt. Nagyon érdekes, hogy az Erosz és a Pejtó összefonódik. Ezt látjuk az Iliász 14. énekében. Ugye Juno nagyon haragudott a trójaiakra. Miért haragudott Juno, kisasszony? Hogy ne haragudott volna, képzeljék, Juno igazi hölgy volt, és hát a szépségét kétségbe vonták. Hát ez a legnagyobb sértés, nem? Legnagyobb sértés, hát ugye Párisz nem neki adta az aranyalmát, hanem ugye Afroditének, a legszebbnek. Úgyhogy kérem szépen, nagyon kétségbe esett Héra, vagy Juno, Héra kétségbe esett, mert a trójaiak elkezdték aprítani a görögöket. És Zeus ugye a főistentől függött minden. Ugye, hogy Zeus hogyan irányította a dolgokat, ezért kérem szépen, Héra megkörnyésztette Afroditét, elkérte szerelmi övét, az felöltötte, és utána férjét rábeszélte arra, hogy hát jöjjön el, találkozzanak, és természetesen a Pejtó a rábeszélés sikeres volt, Zeus hajlandó volt közeledni, és mikor közelébe ért, ugye, akkor Afrodité öve szörnyű szerelmet ébresztett Zeuszban, megtörtént az együttlét, Zeus ugye elaludt, és az alatt Héra intézhette a dolgokat. Tehát kérem szépen, a Pejtó és Erosz együtt működhet. Platón a filozófus számára az Erosz nagyon fontos. tulajdonképpen Platón számára az erósz, a szerelem, a pejtó tudósítója. Platóni szerelem komplex. Ugye Platón több helyen foglalkozik a szerelemmel, ugye az egyik a lakoma. Lakomában ugye arról vitatkoznak, mindenki elmondja a véleményét a szerelemről, és a Phaedrosban szintén. Platón számára és Szókratész számára a tanár és a diák viszony az aféle udvarlás volt. Nagyon érdekes, tehát az erósz fontos szerepet játszott a tanár és diák viszonyban. Továbbá, Szókratész számára a filozófia, az igazi filozófia, az erósz műve. Szókratész számára az igazi filozófia a vágy, mégpedig milyen vágy, ki iránt ébred ez a vágy? Ugye az Isten formája. Ugye az Isten, Platón szerint az eszmék legszebb megvalósulása, a szerelem legszebb megvalósulása, tehát az igazi filozófia az az Isten iránti vágy kifejezése. Tehát az erósz, ugye a szerelem sóvárog, kiállt a tisztességes, tökéletes, isteni szépség iránt. Sokat beszéltünk mi, ugye Platónnak két olyan műve van, amelyben ugye a középponti kérdés, a beszéd, a retorika, az egyik a Gorgiász, a másik pedig ugye a Phaedrosz. A Gorgiászban a fő probléma az, hogy ugye vissza lehet élni az ékes szólással. Rosszra is rá lehet beszélni. Ugye ez a fő probléma. Tehát kérem szépen, a pejtó, ugye, a pejtó gyanús Platón és Szókratész számára. Miért? Azért, mert a rosszra is rá lehet beszélni. Aztán a szofisták. A vitatkozást szóbeli bia, szóbeli erőszakként értelmezték, ugye becsapásra alkalmazták, úgy alkalmazták, mint az erőszakot. Szókratész ezt akarja elkerülni, és kérem szépen, Szókratész, amikor a Gorgiászban elutasítja a retorikát, akkor nem általában a retorikát, hanem saját korának retorikáját, azt a retorikát, amelyet ugye becsapásra az erőszak helyett alkalmazzák. A Phaedrosban viszont már azt látja a Phaedrosban, hogy lehetséges a retorika, de ez csak akkor lehetséges, ha a feladat, a retorika feladata az igazság kiderítése és az igazság közvetítése. Ezért Platón a Phaedrosban fölvázolja egy tudományos retorika körvonalait. De csak a körvonalait vázolja föl. Miért? Mert Platón még mindig nem tud mit kezdeni azzal a kérdéssel, hogy a rosszra is rá lehet beszélni. Tehát Platón végül is azért nem dolgozza ki a tudományos filozófiai retorikát, mert nem tud mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Ugye majd Arisztotelész lesz az, aki ezt a problémát megoldja. Tehát kérem szépen, ugye pejtó és erosz. És akkor most jön a harmadik tengely, a bia és az erosz viszonya. Itt azt mondtuk, hogy ellentétes, és azt mondtuk, hogy összekapcsoló a bia és az erosz. Kettő között a viszony itt. Ez a tengely, ez borzalmas. Hát borzongató. Ugye? Erosz olykor nagyon sokszor, ugye? A pejtót sárba tiporja, és ugye erőszak. Gondoljanak a hírekre. Hányszor van gyilkosság szerelem féltésből? Például ugye Helené megszöktetése. Helené megszöktetése ugye a trójai háború tragédiájához vezet. Természetesen ugye Helené, itt családi tradíció is működik. Tudnék, Zeus ugye erőszakot alkalmazott, amikor Helené mamáját, Lédát megkörnyékezte. Akkor itt ugyancsak ugye Hippolitusban Fédra esetében, mint láttuk, csődöt mond a meggyőzés, és ugye a bia érvényesül két okból, egyrészt önutálatból, Fédra megutálja önmagát, önmagát is aljasnak ítéli, egyfelől, másfelől Hippolitosz iránti gyűlöletből. Ugye fantasztikus, érdekes, a catullusi költészet is ugye azt mondja, hogy csuda érdekes a szerelem természet. Igazi szerelemben ugye mindig a szeretett nőt, vagy a szeretett férfit nem csak fizikailag szeretjük, hanem jót is akarunk neki. Tehát a benevolencia innen van, ugye, hogy az olaszban a ugye benevelle tulajdonképpen szerelemmel szeretni, jót akarunk a kedvesnek. És amikor megtörik ez a szerelmi kapcsolat, egyik fél megsérti, akkor nagyon érdekes, hogy a fizikai szerelem vágya megmarad a másik félnél, de a jó akarat a benevelle helyébe ugye a gyűlölet lép. Innen van a catulluszi ódi et amo. Gyűlölöm és szeretek. Ugye fizikailag szereti még, de ebbe az ámorba a jó akarat már nincsen benne. Hát ezt látjuk egyébként Fédra esetében is tökéletesen. Egyébként ez rettenetesen veszélyes, hölgyek és urak, ez a tengely nagyon-nagyon veszélyes, ez a tengely, hogy ezt szemléltessem. Tudnék, tovább lehet ezeket a háromszögeket. Ez egy olyan fantasztikus modell, hogy tovább lehet dolgozni vele, kérem szépen. Tehát a pejtó és ugye a bia, hogyha itt egy újabb háromszöget produkálunk, akkor kérem, fantasztikus, érdekes, itt az igazságosság kerül ide. Ha itt kiegészítjük, akkor a pejtó és a bia kapcsolata, ütközése, az igazságosság fogalma körül fog keresgélni. Roppant érdekes. A másik még érdekesebb, és kérem szépen, ez nem vicc, hölgyek és urak, ez az élet mutatja. A pejtó és az erósz. Nagyon érdekes, hogyha itt a háromszög csúcsát ki akarjuk egészíteni, mi lesz itt, hölgyek és urak? Nagyon érdekes itt az írás. Innen van az, hogy olyan férfiak és nők, akik életükbe, kezükbe nem vették a ceruzát és a tollat, amikor szerelembe esnek, elkezdenek írni. Verseket is olykor. Tehát kérem szépen, itt az írás lesz. És hogyha kérem szépen, ezt kiegészítjük, a bia és az erosz, hát ezt ne egészítsék ki, mert ez tragikus, itt ugye a sarokba, tehát a háromszög csúcsán a halál lesz. És még kérem szépen, ha visszatérek, Platónnak az volt a problémája, hogy itt a háromszög csúcsa fölé ő a hatalmat tette. Tehát legfölül, tehát a háromszöget azt mondja, uralja, befolyása alá veszi a hatalom. És ez az oka annak, ugye, hogy erkölcstelen dologra is rábeszél, mert a hatalom erkölcstelen. Következésképpen Platon ugye azért nem írt retorikát, mert azt mondta, hogy az egész retorikát a hatalom uralja, és a hatalom erkölcstelen. És erre ugye jött Arisztotelész, és Arisztotelész nem úgy definiálta a retorikát, hogy a meggyőzés művészete, hanem Arisztotelész a csúcsra, a háromszög fölé a tudományos kutatást tette. Ugye így határozta meg, hogy a retorika olyan tudomány vagy képesség, amely minden egyes tárgyba feltárja, kikutatja a meggyőzés lehetőségeit. Tehát Arisztotelész ugye megváltoztatta az egész retorikát azzal, hogy a csúcsra a tudományos kutatást tette, és eme háromas helyett egy újat hozott létre, és ez fantasztikus, egyik, hogy a logosz, ugye a logika, logikával kell bizonyítani, a második az ethos, a jellemmel, és a harmadik pedig a pátosz, tehát hogy milyen érzelmeket keltünk a hallgatóságban. Azaz fantasztikus fordulatot hajtott végre Arisztotelész az antik irodalmi retorikai gondolkodásban, az eredeti ősi háromság helyére egy újabb logosz, etosz és pátosz, és bárkit meggyőzünk, ezzel a hárommal tudjuk meggyőzni. Hölgyek és urak, köszönöm türelmüket, és szeretném, hogyha egész életükre elvinnék ezt a háromszöget. Köszönöm.
Elhangzott retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.